Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát Olaszország kerül ma terítékre, azt gondolom, hogy itt már egy komolyabb aktivitás, ugye itt egy picit távolabb kalandoztunk az elmúlt hetekben. Olaszországgal a külkereskedelmi kapcsolataink azok elég erősek lehetnek. Azt tudjuk, hogy egy Európában hányadék? Ugye nyilván a németek állnak az élen, de az olaszokkal mennyire erős a gazdasági kötődés?
Szerintem elég erős, tehát én azt látom, hogy így rangsor szerint nem tudom, de a világ hetedik legerősebb gazdaságáról beszélünk Olaszország esetében. Tehát egy elég meghatározó gazdaság, egy elég problémás gazdaság, ha belegondoltok, 2009 ők ilyen PIX tagok voltak, sőt, ilyen PIX listás, tehát Portugal, Italy, Greece and Spain, tehát ugye ők, akik masszívan a köztartozások, tehát az adósságok, az állami köteltségekben messze a 130-120% fölött voltak. Sajnos ez szerintem sokat nem javult, ahogy én így a statisztikákat láttam.
Igen, ezt akartam mondani, most a napokban ugye lehetett hallani, hogy Portugáliával mennyire elégedett a Moody's, és ott jól alakulnak a dolgok, ugye ha már PIX országok, ugyanez Olaszországról annyira nem mondható el.
Nem, ez én is ezt látom, egy nagyon komplikált, bonyolult ország, jó egy pár, tehát maga a történelme okán is, ezek országok, tehát ez a 19. században jött létre ez az állam, amiről beszélünk egy egyesítéssel, és hát több mint 20 tartomány vagyból áll össze, és hát ilyenek sajátosságai voltak. Történelmileg is láttuk, hogy az olasz városállamok teljesen eltérő karakterű helyek voltak. Ma is egyébként egy olyan ország, amelyik magában foglalja például San Marinót, amelyik a világ legregebbi köztársasága, semmi köze nincs az EU-hoz, valami együttműködési megállapodása van vele, akkor tartalmaz a Livignót, amiről tudjuk, ugye, hogy teljesen adómentes itt az EU kellős közepén. Tehát azért vannak itt olyan érdekes helyzetek, amik Olaszországot mutatják, és egyébként az EU-n belül tűnik, hogy itt a legmagasabb az adó csalás. Tehát én ilyen statisztikát olvastam, nem tudom mennyire jó, 180 milliárd euróra mondták ezt az értéket. Na most ez egy elég komoly összeg.
Hát Olaszországgal kapcsolatban, bocsássak, ne felejtsd szavad, az egyetlen hely, ahol azt tapasztaltam, nem én voltam az alanya, hanem egy ismerősöm, akivel ott jártam, hogy gyárból számla nélkül lehetett raklapszám vásárolni. Tehát az, hogy Magyarországon is a boltba bement valaki, és ott próbálkodott, okoskodott, ugye most már azért az is egyre ritkább, az olyan általános volt, de hogy gyárból raklapszám, kamionnyi árut, hát az meglepő volt.
Hát nyilván őnek is van mit tenni. Ennek két oka van, ugye az általánosan magas adók, bár itt vannak változások. Tehát, hogyha végignézzük az adókat, akkor gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy az áfájuk az most 2018-tól följön a 25%-ra, most éppen 24%. Tehát forgalmi, tehát ilyen fogyasztási adók, forgalmi adókban egész magasan vannak. Társasági adót azt próbálják csökkenteni gyakorlatilag 24%-ra, 27,5%-ra, tehát vannak ilyen ösztönző irányok. Gyakorlatilag ez még mindig nem annyira izgalmas, az SZIA-juk az 43%-ig megy föl, 75 ezer euró fölött, szóval igazából ezek nem túl izgalmasak, viszont bevezettek valamit, ami pont az olaszokat nem érinti, de a külföldieknek érdekes lehet, ez egy kicsit a Brexitre egyfajta válasz, hogy a magas jövedelmű külföldiek, ha Olaszországba letelepednek, akkor egyfajta ilyen flat tax, egy ilyen 100 000 eurós fix adóval letudhatják a nem Olaszországról származó jövedelmük adózását. Tehát próbál az ország valamit csinálni, de én is azt látom, hogy az adó végrehajtásuk az erősödik. Egyébként nem véletlenül tűntek el luxusautók az elmúlt 5 évben Olaszországból. Tehát nagyon komolyan megindult az adó végrehajtás. Ez náluk szintén nem annyira vicces, de elég nehéz időszakon vannak ők is túl, vagy még lehet, hogy csak ez a kezdete, a fene tudja. de minden esetre biztos, hogy nagyon ellentmondásos ország a jogi szempontból. Kereskedőpartnerként biztos, hogy jó, ahogy te is mondod, rengeteg minden gép, csomó minden érkezik onnan, gyógyszeriparban is nagyon meghatározóak, de adójogilag én úgy látom, hogy ezt a vonzerőt még nem nyerték vissza, és nagyon kiszámíthatatlan az, hogy mi még, nagyon sok adójuk van, nekik is olyan, hogy ilyen pénzügyi tranzakciós illetékük, mi nekünk. Szóval összességében szintén egy bonyolult, komplikált adórendszer magas adókkal, de úgy tűnik, hogy vannak erőfeszítések annak irányába, hogy valami javuljon.
Uh-huh. Csak akkor kereskedni üzleten érdemes velük, de ott vállalatot alapítani annyira.
Abszolút, hát EU-tagállam gyakorlatilag rengeteg mindent tudunk. Az anélkül kereskedni simán lehet, anélkül, hogy bármi jövedelemadózási hatása lenne, de letelepedés szempontjából komplikált. Sok szempontból egyébként meghatározó hely Olaszország, tehát hogyha valaki van, de ott akar lenni, például divat, vagy egy gyógyszeripar ott, akkor Észak-Olaszországot nem tudja elkerülni. Tehát ez tény. Valaki esküszik rá, és azt mondja, hogy bizonyos szempontból ez a például Milánó az nagyon erős kereskedelmi központ, talán meghatározó is. Nehéz ezt így megmondani, nyilván ez iparág függő, de hogy adójogilag ez nem egy túl erős terület, az biztos. Egyébként nem véletlenül jött létre, hát ugye nagyon közel vannak Svájchoz, tehát az olasz szerintem masszívan használták a különböző svájci adómodelleket. Ma is van egyébként olyan adójuk, amilyen vagyonadójuk, ami a külföldön lévő pénzügyi eszközökre vonatkozik. Hogyha az nem bankszámlán van, akkor azt mondom, 0,2% az éves mértéke. Tehát, hogyha egy olasz mondjuk külföldön tart értékpapír számlát, akkor annak, annak is fizetnie kéne, tehát arra is kéne adót fizetnie, ami azért szokatlan, tehát nem jövedelmet, hanem már magának a vagyonnak a létét adóztatják. És a külföldi 5000 eurónál nagyobb külföldi bankszámlák után 34,5 eurót kell fizetni. Szóval látni szemelláthatóan, hogy van egyfajta vagyonadóztatási irány, ez szerintem az adózásra kifejezetten kellemetlen, de hát a költségvetési is hiány valahogy faragniuk kell. Igen. Másrészt meg azt is tudjuk, hogy egy baromira terhelt társadalom most nem csak a migráció miatt, hanem rengeteg mindent az észak-dél ellentétek miatt, szóval
igen.
Nem egyszerű világ az ott.
Oké, Zoli, köszönjük szépen, kaptunk egy jó kis képet Olaszországról, megyünk tovább Feledi Botondról, pedig a társadalmi, külpolitikai, politikai állapotokat mérjük fel. Köszönjük. Köszönöm. Még egyszer, szép napot, jó munkát, szia-szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Olaszországról, és ahogy említettem, a zene után ugyanezt tesszük Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Hát Olaszországba kalandozzunk adóvilág rovatunk második fejezetében. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Szerusztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
No, hát Olaszország az állandó kormányválság hazája, aki olyan politikusokat képes Európára tukmálni, mint ugye Silvio Berlusconi vagy Beppe Grillo.
És majdnem évente, ugye? És a felszabadulás óta vagy a világháború óta volt egy 50 kormányuk.
Így van, sőt, 72 óra 64 kormány, tehát azért egy komoly teljesítmény. A barátaink az egy stabil, megbízható, működő demokrácia.
Ki a rekorder? De nem lehet valami nagy rekordja, gondolom. Ez most nem a zavarbejtő kérdés lehet, de biztos, hogy nem húzták egy-két évnél tovább.
Ja, persze, sőt, hát szerintem biztos, hogy van, ahol ez egészen rövid, akár napokban érhető volt. De azért van, akinek egyre sikerült jobban, lásd Berlusconi, tehát ez az átlag eléggé szól.
Igen, igen. Na szóval, hát Olaszország így túl van ezen a válságos din, kezdi visszanyerni szerepét, erejét Európában, vagy még mindig magukkal vannak elfoglalva?
Hát alig, hanem kénytelenek lesznek magukkal nagyon sokat foglalkozni. Hát azok az adatok, amik most tavasz óta jönnek, ugye decemberben volt náluk egy népszavazás arról, hogy az alkotmányt módosítják el, és azt szerint egy picit stabilizálják el a kormányok helyzetét, tehát a parlamentben nehezebb legyen őket megbuktatni. Ugye ezen elbukott Renzi miniszterelnök, aki a mérsékelt Merkel barátabb vonalat vitte. És azóta van egy gyakorlatilag ügyvivő kormány, és 2018-as választásra készülnek. És ennek megfelelően ugye megy a kampány, ahol tulajdonképp 30% körül fejfej mellett mérik a jelenlegi, tehát a Renzi-féle pártot, illetve azt a öt csillag mozgalmat, amit ez a Beppe Grillo nevű színész vezet. Erről a mozgalomról nem sok mindent olvasunk itthon, de mondjuk azt azért biztosan kell róla tudni, hogy euró tagságról népszavazást akarnak kiírni. Abszolút egy ilyen Podemos, görög szélsőségesek vegyítésről van szó, tehát egy ilyen szélsőségesen demagóg, nagyon nehezen koherens összerakható pártocskáról. Tehát Európa fő rettegése az, hogy nehogy véletlen az olasz választásokat megnyerje ez az öt csillagmozgalom Olaszországban.
De ezt így komolyan lehet venni, hiszen Beppe Grillo egy komikus. Lehet, hogy ez csak egy végig gondolt vicc.
Egy elég hosszan tartó vicc akkor, aminek nagyon félek a végétől. Minden esetre ugye Rómának adtak most már polgármestert, és mondjuk legutóbbi héten például abban a botrányba keveredtek, hogy a kormány rácsapott az asztalra, és azt mondta, hogy már pedig lesz 12 darab olyan oltás, amit kötelező beadni, és hogyha nem adják be a szülők a gyerekeknek, akkor akár pénzbüntetésig is elmehet a dolog. És ebben a kérdésben például egy bizonyos fórumon tartózkodtak az öt csillagosok. Tehát, hogy abszolút felülnek ezeknek a dolgoknak, érdekes módon a Russia Today-ben néha egész kedvező tudósításokat lehet róluk látni. Tehát egy nagyon nemzetbiztonsági szempontból is néhány kérdőjellel megcímkézett mozgalomról van szó. Uh-huh. Úgyhogy ebben azért hát nyilván jelentős kockázat van akkor, hogyha az ország egyébként adóssága az a GDP 33%-ánál tart. Uh-huh. Ugye Franciaországnál ez csak 96%, tehát még a franciákhoz képest is a banki helyzet, a közpénzügyi helyzet a sokkal rosszabb. Tehát igazából
és még itt van a nyakukban ugye a migráns özön, aminek az egyik fő célországa az mindenképpen olasz felségterület, ugye?
Így van, tehát amióta a török megállapodás működik Európával, és nem a keleti balkáni útvonalon jönnek, azóta Olaszországon újra óriási nyomás van. És ugye múlt héten, amikor Donald Trump arra járt és összefutott a olasz állami vezetőkkel, akkor pont erről próbálták győzködni, hogy legalább ebben az egy dologban segítsen már az Egyesült Államok, fogadjon be több menekültet, illetve itt működjön közre. Ugye idén eddig legalább 45 ezer ember volt az, aki Olaszországba megérkezett, illetve nyilván ők azok, akik a legtöbb mentőakciót is végrehajtják. Tehát ebben ők Európának abszolút a segítségét kérik, és már Macronnál is megfordultak a rövid megválasztása óta, hogy segítsen abban az európai pozícióban, hogy ne Olaszországra háruljon ez a súly egyedül. Tehát ez ugye a híres kvótavitának az egyik fele, ugye két fele van a kvótavitának, hogy kívülről hány embert hozunk be közvetlenül Szíria melletti menekültáborokból ottani kiválasztás alapján, és hogy azokkal pedig ideiglenesen hova osztjuk szét, akik itt már eljutottak Európai Unióig, és amíg eldöntik a kérelmük sorsát, addig kivigyázzon rájuk. De az olaszok azt az osztást szeretnék, hogy ne náluk legyen az a sok 10 000 menekült, az ott esetben 100 000 menekült, aki várja azt, hogy egyébként elbírálják a menedék kérelmét. Ez nekik egy abszolút uniós prioritás, hogy valahogy ez a kérdés meg tudjon oldódni.
Uh-huh. Így az olaszok, mint európai tényező, a német-francia tandemhez felzárkózhatnak? Gondolok erre amiatt, hogy ugye Brexitnél egy fontos fogaskerék kiesik a európai gépezetből.
Felzárkózhatnak, hogyha a politikai stabilitás irányában a németeket meggyőző lépéseket képesek tenni. És ezzel azért elég magasra tettük a lécet. Ugye Renzi, aki azóta visszakapaszkodott a pártelnökségből, pedig ugye decemberben a politikai élet elhagyását ígérte még, ő pont azt dobta be, hogy egyébként szerinte az olasz választásokat, a parlamenti választásokat a német parlamenti választásokkal egy időben kéne tartani. Ez a gondolat szerintem egyébként rendkívül előremutató, és egész Európára nézve előbb-utóbb ezt be kéne vezetni, hogy egy időpontban vannak a törvényhozói választások. Mindig azért nem működik az Európai Tanács, mert éppen várunk arra, hogy na most a britek még gyorsan szavaznak, na most a németek választanak, még most van elnök választás, törvényhozás. Tehát, hogy mindig egymásra várnak azok, hogy a másiknak nehogy olyat kelljen mondani otthon, ami miatt esetleg elveszíti a partnernek tekintett vezető a választási helyzetet vagy potenciáját. Úgyhogy ez egy rendkívül előremutató gondolat, amit most ő mondott ki azért először ilyen hangosan. Tehát ők abszolút szeretnének felzárkózni, tehát a németek azért látják ezt a 133%-os számot ott vörösen csillogni a monitoron.
És félnek, hogy azt is nekik kell fizetni, ha az ott valami megroppan.
Hát ugye erre mondják azt szép angolsággal, hogy too big to bail out, tehát hogy ez ugye már akkora pénz, hogy ezt betenni a kasszába, ezt azért úgy most nehéz elképzelni. Tehát pont ezért kéne azt megelőzni, hogy eljussunk addig, hogy az ötcsillag mozgalommal elkezd kapálózni a kormányzati székben az euró ellen, mert akkor onnantól kezdve viszont ugye ez megint nagyon gyorsan be tud omlani, anélkül, hogy kiírnák a népszavazást akár. Tehát itt óriási félelmek vannak, és emiatt aztán külön kockázat minden más külföldi hatalom jelenléte. De hogy a kedvenc kérdésünk is kitérjünk, Kína itt van. Ugye a magyar kormányfővel együtt volt kint az olasz kormányfő is a kínai Belt and Road, tehát ezen a Selyemút egyövezet találkozón május 16-án találkozott is a kínai vezetéssel, és mint kiderült nekik 2017-20-ra egy közös együtt akciótervük van. Tehát a kínai befektetések abszolút struktúrált módon érkeznek, kikötőket akarnak építeni a kínaiak Olaszországba, illetve kis középvállalkozások és más szinteken, tehát nagyon sok szintű együttműködésük van. Úgyhogy Kína is abszolút kopogtat, és ugye tudjuk a orosz Gazprom vezeték tervek óta, hogy azért egy nagyon fontos partner az ENI, az olasz energiacég is abban, hogy milyen egyéb Ukrajnát megkerülő vezetékeket építenek őket érintve. Tehát mindezekkel együtt azért egy kitett hatalomról van szó, aki küzd a földközi tengeren a saját határai védelmében, menekülteket próbálja valahogy menedzselni, észak-afrikai országokat, és heteközben pedig itt van ez az egészen elképesztő dolog. Gyakorlatilag 95 volt az utolsó év, hogy Franciaországnál tudott gyorsabban növekedni, és egyébként az elmúlt 15 évben gyakorlatilag a produktivitás nem nőtt az országban. Tehát gazdaságilag azért hát a stagnálás és a veszélyes bombakattogása közötti állapotban a befektetők most az eurozóna szempontjából alig, hanem őket kell, hogy figyeljék a legszorosabban.
Szuper, nagyon szépen köszönjük.
Szépen.
Tartalmas és tanulságos volt mindig.
Így van.
Hát még most utazunk Olaszországba.
Igen, és a hallgatók téged követelnek a következő millás estre a közönség találkozónkra, úgyhogy lassan elkezdhetjük az egyeztetéseket.
Így jó?
Legyen így, okay. Örülök neki.
Szép napot, jó munkát, szia.
Jó munkát nektek, hallgatunk el, sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője volt a beszélgető partnerünk, és Olaszország volt a témánk továbbra is a Novilág rovatunkban. Menjünk tovább Czoller Andi friss, rövid híreivel, azt követően aztán mi lesz? Aranyköpés és piros pirula.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.